Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek ezen a pénteken is, Fintech világa, Szupán Márton Píktől a megszokott módon is, Veres Mihály a vendégünk, a Nemzeti Mobilfizetési ZRT vezérigazgatója, de most egy kicsit az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége sapkát is kérem, hogy majd vedd föl, mert ebben is majd kérdezünk téged. Megszokott módon short news-zal két rövid hírrel kezdünk, ugye Marci?
Sterling Bank, igen, hát egy jó párszor beszéltünk már róluk itt, legutóbb talán az, annak a kapcsán, egyébként talán legutóbb a zseppénzkártyájuknak a kapcsán beszéltünk róluk, vagy a tavalyi gigaveszteségüket vizsgáltuk, ott ugye nagyjából egy 2-3 héten belül jelentett az összes releváns angol neobank, vagy európai neobank, és mindegyik brutális mínuszban volt, a Sterling valahogy ilyen 100 millió angol font körüli mínuszt termelt, 100-120. Most viszont jött egy olyan örömteli hír, hogy az októberüket nyereségesen zárták, ráadásul egyébként nem is kicsivel, 800 000 fontos pluszt termeltek. Ami érdekes, hogy kb. 9 millió font árbevételre esett ez a nyereség, tehát egy 10%-os marzsot el tudtak érni, ami nagyon, nagyon jó. Úgyhogy talán itt van az első olyan releváns méretű neobank, aki képes lesz egyszer csak nyereséges beátfordítani a működését. Ugye ez egy havi kiragadott példa, tehát várjuk meg, hogy mi lesz majd novemberben,
ez egy
decemberben.
Érdekes, mert ugye akkor fordult aztán újra a kocka, tehát mondjuk majd meglátjuk.
Igen, az idei évük az egészen biztosan veszteséges lesz még, de minden esetre ez egy nagyon, nagyon szép trend. A fintech.hu-n egy szokásosnál kicsit hosszabb cikket szenteltünk erre, mindenféle statisztikát hoztunk. Megnéztük azt is, hogy miből vannak ezek a bevételek. Amit még hozzáfűznék, és mindenképpen beszédes, az, hogy megmutatják azt, hogy miből mennyi bevételük származott. Kettő nagy halmazra bontják. Az egyik 3,5 millió font az a tranzakciós bevételekből van, havidíjak, tranzakciós bevételek, stb. Tehát amit egy hitelezéssel nem foglalkozó neobank, tehát például egy Revolut tud produkálni, hozzátéve azt, hogy a Sterling drágább, mint a Revolut. Ezzel szemben 5,5 millió font, a nagyobbik hányad, az a kihelyezett hiteleknek a kamatából van. Tehát nyilván egy ilyen egyhavi adatból nem érdemes ilyen nagyon messze menő mondásokat vagy következtetéseket levonni, de azt mindenképpen kijelenthetjük most így még egyelőre apró betűvel, hogy úgy tűnik, hogy azok a neobankok fogják tudni megállni a helyüket a jövőben, akik hitelezési tevékenységet is folytatnak, tehát a klasszikus bankoknak a babérjaira törnek.
Mernek oda is harapni.
Így van.
A másik rövid hír, zseppénzkártya, és ha már mondtad a fintech.hu-t, ez nagyon pofaz a térkép, ahol ezeket a zseppénzkártyákat a világban ott elhelyezitek, vagy rajta vannak a térképen, ők már is nagyon pofa nevek vannak, nekem az a Kakaó tetszik a legjobban.
Kakaóbankról egyébként négy évvel ezelőtt beszéltünk, ez egy dél-koreai szolgáltató, akkor, amikor beszéltünk róluk, akkor nem volt még zseppénzkártyájuk. Igen, egy olyan gyűjtést tettünk közzé, ami bemutatja azt, hogy gyakorlatilag az összes földrésznek megvannak már a saját zseppénzkártyái. Látunk itt a Tinkoff Banktől, akár Oroszországban, Ausztráliában.
Októberre, ha már Oroszországban. Az égen, meg a legújabb generációkat vadásszák le tulajdonképpen a szereplők, és ezzel halásszák el a nagy klasszikus pénzintézetek elől.
Így van, és ami érdekes, hogyha már a nagy klasszikus pénzügyi szereplőket, szegényeket megint ide kevertük, akkor azt látjuk, hogy a közép-kelet-európai régióban a bankoknak, az inkumbenseknek mind a mai napig nincsen meg a megfelelő fiatalság stratégiájuk. Valóban azt gondolom, hogy a neobankok nem jelentenek igazi fenyegetettséget a felnőtt rétegben, ott is van azért ez arról egy-két kivétel. Ahol igazán meg tudja recsenteni majd a klasszikus banki piacot a neobanki jelenség, az a zseppénzkártya terület. Tehát gyakorlatilag, amikor valaki 12 évesen, 8 évesen, 10 évesen kap a szüleitől egy zseppénzkártyát, és belekóstol abba az élménybe, hogy azt se tudja, hogy mi az a bankfiók, de amúgy minden pénzügye tökéletesen rendben van, az biztos, hogy soha nem lesz klasszikus pénzintézetnek az ügyfele. Úgyhogy érdemes lenne itt ébrednie a bankoknak.
Veres Mihály, ugye itt ül a stúdióban, Nemzeti Mobilfizetési ZRT vezérigazgató, és mondtam, hogy az EFIS sapka is majd elő fog, vagy sipka is elő fog majd kerülni. De most ne a zseppénzkártyához kössünk téged, bár ahhoz is lehetne biztos van véleményed, hanem a múlt héten ugye a QR-kódos fizetés, meg egyáltalán a QR-kód, mint a jövő egyik ígérete, betörhet-e, lehet-e nagyobb piaci részesedése. Van-e benne nagy fantázia, erről beszélgetünk itt a Budapestban képviselővel, és miért beültél a stúdióba, azt mondtad, hogy neked például nagyon jó tapasztalatod van a QR-kóddal.
Abszolút. Ugye mi azt látjuk, hogy követve azokat a globális trendeket, ami itt az elektronikus fizetés világában van, azért az érzékelhető, hogy ha egy picit késik is, de előbb-utóbb ebbe a kelet-közép tömbbe is Magyarországon is be fog következni, és ezek azért mindig be is következnek, és hasonló trendek futnak le, mint globálban. És ugye az már 2018 után érzékelhető volt akkor az akkori World Payments jelentésbe két nagyon fontos pontot fektettek le, ez egy ilyen globál átfogó jelentés, hogy a pénzügyi szektor állásáról, hogy maga a mobil fizetés az 2022 után utó fogja érni a kártyás fizetéseknek a volumenét, tehát olyan téren terjed. És ez látszik is, hogy ez jön, tehát ez be is fog következni. És egy másik nagyon fontos következtetés volt akkor ott trendekből megállapítva, hogy az egyik meghatározó elem ebbe az új világba, ez a QR-kód lesz. Azért is a QR-kód, hogy láttuk korábban a technológiát, nagyon jó technológiák vannak, ugye az NFC, de láttuk azt is, hogy Magyarországon is volt egy mobiltárca kezdeményezés NFC-re épülve. Annyira mély technológia kellett hozzá, telefon, SIM-kártya egyéb, hogy nem tudott nagyon komoly volument elérni. Ma az NFC-t talán a különféle ilyen bankkártya leképezéseknél használják a mobiloknál, de ugye az mindig technológia függő, és azért az mindig hitettség, illetve ezt azért uralják a big tech-ek, tehát nagyon nehéz oda bekerülni, viszont a QR-kód az pont az egyszerű technológia, amit meg lehet ugrani, hiszen ahhoz, ha már van egy fényképezőgép a telefonban, és ma már minden okos telefonban van, akkor ezek a QR-kódok kezelhetőek, és azt látjuk, hogy ezt szeretik is az emberek használni, meg talán egy picit a biztonsági érzetük is jobb, hiszen azt is lehetett mérni, lehet tapasztalni, hogy azért van a felhasználóknak egy jelentős rétege, aki egy picit óvatos, tehát nem szereti azt, hogyha ő akár a Bluetooth-át kinyissa, hogy információ kerüljön le a telefonjáról. De ugyanez igaz az NFC-re is. Ugye a QR-kód, ez talán ennyi, ebből is egy előnyösebb megoldás, hiszen itt egyértelmű, hogy nem itt nekem kell lefényképezni, ott nincs egy elektronikus adatsere.
Ez egy szaterit, igen, tehát igen, igaz.
De ez egy lényeges szempont, mert ugye ez mérhető a felhasználók között azoknak a tábora, akik egy picit az ilyen biztonsági oldalról mérlegelnek, és amiatt idegenkednek ezektől a megoldásoktól. Úgyhogy abszolút. És hát ugye itt a sikeres példa az a gyakorlatban is bevált, hiszen ma Magyarországon már egy ilyen QR-kód alapú országos közlekedési jegyrendszer szolgáltatás üzemel a városainkban, tehát a buszok oldalán ott a QR-kód, és használják az emberek. Úgy gondoljuk, hogy jó volt erre az irányra tenni, mert ez jön, és ugye ha megyünk tovább, ugyanez a vonal, ez jönni fog az azonnali fizetési rendszerrel, a QR-kódos megoldások, tehát mi azt gondoljuk, hogy a QR-kód lesz az egyik meghatározó elem ebbe akár a hazai mobil vagy elektronikus fizetési világnak a megújulásában is.
Érdekes, hogy ha valaki visszahallgatja az előző hetet, hogy ott milyen érvek hangoztak el, ugye Marci, meg talán előtte is beszélgettünk erről, sőt, most már a harmadik adás, ami részben érintjük a QR-kódos fizetés jövőjét, hogy azért milyen érdekes, ki mennyit tesz erre a dologra, és ki milyen esélyeket, és hol lát esélyeket rá, hogy teretnél.
Igen, én nem vagyok egy QR-kód hívő, szóval hogy itt én erről egy picit máshogy gondolkodom, és ugye az előző adás végén is összefoglaltam a véleményeimet, meg az érveimet ez ellen ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy van olyan helye, ahol ezt elmondtam múlt héten is, van helye a QR-kódos fizetéseknek. Egyébként az elektronikus jegyrendszer az kifejezetten egy ilyen terület. De azt gondolom, hogy azokon a helyeken jöhet ez jól, ahol nem csak egy fizetési tranzakciót csomagolunk bele a QR-kódba, hanem egy teljes vásárlási folyamatot egyszerűsítünk le. Tehát, hogyha jól gondolom, akkor az elektronikus jegyrendszer esetében azzal, hogy én ott lefotózom azt a QR-kódot, és utána fizetek, abban benne van egy csomó minden lépés, az, hogy én a jegyet nem kell össze összekattingatnom webshopon, stb. Ilyen esetekben, amikor ez a QR kódnak az egy nagy előnye, hogy mindenféle információt bele lehet csomagolni. Nyilván van ennek korláta, mert megvan a véges, de arra, hogy ilyen relatív egyszerűbb kosarakat ebben el lehessen helyezni, arra jó. De ez minden, az élet minden területére igaz. Olyan területeken lesz szerintem sikeres a QR kód, ahol egész egyszerűen időben jobban kijövök, hogyha ezt használom.
Időben meg biztonságban is akár is.
Én a biztonsági kérdésben én azt látom, hogy van egy ilyen réteg, aki semmi és ilyen bezárkózott, és tart a technológiától. Tudni. Nem gondolom semmivel kockázatosabbnak az Apple Pay-es, Google Pay-es NFC-s fizetést,
mint egy QR kód. Én az egészségbiztonságra gondoltam, meg a Covid-ra gondoltam, meg az, hogy és már mindegy csak érintős legyen, és ne kelljen semmit csinálják, és egy folyamaton kísérlet, és mondjuk erre, de ha már ez itt most szóba került, akkor pont a Covid, az a világjárvány alatt csinált egy EFIS, ugye az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetség, és azt mondtam, hogy erről is beszélgessünk, csináltatok egy kutatást, ugye arról, hogy hát hogyan viszonyunk most a megváltozott helyzethez mi fogyasztók.
Igen, ez egy érdekes helyzet, mert ugye rendszeresen csinálunk az EFIS-be kutatásokat pont azért, hogy lássuk, hogy áll a piac, meg ugye magának az egész EFIS-nek az a célja, hogy kimondott ugye az EFIS a hazai elektronikus fizetési ökoszisztéma fejlesztésére jött létre, tehát ugye az a cél, hogy itthon fejlődjön ez a szegmens. És ugye mértünk tavasszal is az első hullám hatásait, illetve most ősszel egy picit a nagyvárosokra, a koncentráltabb fogyasztói piacokra, tehát ez egy picit ilyen üzletiesebb megközelítés is, mert hát ugye azért ebbe a helyzetben ennek az ágazatnak is meg kell találni a jövőjét. Az egy egyértelmű trend, hogy az látszik, hogy az elektronikus fizetések is összességében megsínlik a vírus, hiszen kevesebbet fogyaszt a lakosság, tehát még ha nyitottak is vagyunk ezekre a csatornákra, de önmagában ugye visszafogottabbak a költések, óvatosabbak, ami teljesen rendben is van. És ami egy nagyon nagy elem volt most, nem tudom, ez hogy lehet jól megfogalmazni, hogy azért ez a vírushelyzet, ez egy elég kellemetlen, de talán az ágazatnak az egy pozitív...
Lehet hozadéka, valamilyen pozitív
hozadéka volt, igen, hogy elkezdtek nyitottabbak lenni a felhasználók, egyre inkább befogadóak, és pont az a réteg, aki idegenkedett attól, hogy az elektronikus térbe bemenjen, mert nem akarta, ugye ragaszkodott a hagyományos készpénzes megoldásokhoz. Ugye ez a rétegnél érezhető volt az, hogy sokkal inkább félnek a vírus veszélytől, és inkább hajlandóak akkor az elektronikus térbe bemenni, mint hogy a kontaktálás kapcsán esetleg veszélybe kerüljön az egészségük, és úgy gondoljuk, hogy ez egy lehetőség. Tehát itt most az ágazat szereplőinek van egy nagyon fontos feladata, és itt mindenkinek, a fintechnek, a bankoknak, azoknak a szereplőknek, akik ebbe az értéklánc létrehozásában benne vannak, hiszen mi továbbra is azt mondjuk, hogy ez egy értéklánc, ez nem egy szereplős, tehát ez nagyon sok szereplő kell, hogy egy ilyen elektronikus fizetési ügylet összejöjjön, igen. Nekik ez most egy lehetőség arra, hogy ezeket az ügyfeleket, akik nyitottabbá válnak a digitális szolgáltatásokra, meg tudjuk tartani, és meg tudjuk fogni. Úgyhogy mi most arra sarkaljuk nem csak a tagokat, de mindenkit az ágazatban, hogy most van itt az ideje annak, hogy új digitális szolgáltatási értékláncokat hozzunk létre, és ebbe az államot is beleértjük, hiszen a kormányzatnak is lépni kell. A kormányzat lehet az egyik legnagyobb driver ebbe, hiszen
a kormányzati szereplők sok éve, évtized mondja, hogy a kest valamilyen módon vissza kell szorítani.
Hát ez most egy abszolút jó lehetőség. Igazából most a résztvevőkön múlik, hogy ebből mi az, amit ki fogunk tudni használni. Mi azt látjuk, hogy az a válság, ami most elérte az ágazatot is, talán azt kompenzálhatja, hogy a penetrációt jobban lehet növelni, több ügyfelet lehet megtartani, és akkor talán, ha visszaáll valamilyen normálisba az élet, akkor vissza tudjuk majd pótolni azt a veszteséget, amit most a válság okozott azzal, hogy több ügyfelünk lesz, nyitottabbak lesznek, újabb szolgáltatásokat lehet bevezetni.
Igen, aki picit is elveszik most, az visszatér, ha már ott tartott az edukációban. És ezt kérdezem, és az EFIS egyébként az edukációban is beszáll, és arra is sarkalja itt a széna szereplőit, hogy na most lehet ezeket a rétegeket megtalálni, feltalálni, és ide vonzani?
Igen, hát ugye mi fontosnak tartjuk az edukációt több megközelítésben is. Egyrészt próbálunk különbözően innovatív kis pilot projekteket létrehozni, úgyhogy az EFISZ-en belüli tagok együttműködéséből. Ez is fontos, hogy mutatni is tudjunk valamit, tehát hogy ne csak beszéljünk róla, hanem mutassunk lehetőségeket, hogy miket lehet ma már elérni és csinálni. Ez fontos a felhasználóknak, de fontos a kormányzatnak mindenki, hogy lássák, hogy ezek tényleg ma már megvalósíthatóak, de fontos az is, hogy edukáljunk, elmagyarázzuk, eloszlassuk azokat a kételyeket, félelmeket, ami esetleg az ügyfelekbe fönnáll, tehát fontos a bizalomerősítés, fontos az, hogy etikus viselkedést tanúsítsanak a szolgáltatók, fontos az, hogyha egy ügyfélszolgálatra beesik egy ügyfél, akkor ne az történjen vele, mint a klasszikus példában, hogy mindenki elküldi a másikhoz, és a végén az ügyfél körbeér, de nincs megoldás a problémájára. Úgyhogy mi ezért az EFISZ tagságon belül kiemelten kezeljük magát ezt az etikus viselkedést, ugye külön az EFISZ tagok vállaltak egy ilyen etikus viselkedési normát, ami túl a jogszabályokon olyan alapértékeket képvisel, ami talán segít ezt elkerülni, hogy a felhasználó ki legyen szolgálva, jól érezze magát, és maradjon a szolgáltatáson, mert ez a legfontosabb, hogy ne menjen el, ne álljon vissza a készpénzre, hanem inkább még ő hozzon be ügyfeleket, mert ez is fontos, akár csak családon belül, ugye ott nagyon fontos a minta. Ez mérhető is volt, hogy nagyon sokszor információt egymástól, barátoktól, családon belül kapunk, tehát fontos, hogy milyen mintát közvetítünk. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezen kell és érdemes is dolgozni.
Marci? Azt gondolom, hogy az ilyen típusú szövetségeknek abszolút van létjogosultsága. Nyilván ez egy veszély, hogy ezek sokszor az érdektelenségbe fulladnak. Az EFISZ itt egy nagyon üdítő ellenpélda erre, tehát hogy én azt látom, hogy ez idén már a második ilyen tanulmány. Tavaly is volt egy tanulmány a szövetségnek, nincsen felduzzasztva tagokkal, tehát azt is néztem, hogy nem az, hogy itt akkor mi az helyes bankszektor, meg mindenki tagja ennek, hanem valószínűleg tényleg olyan tagjai vannak, akik komolyan veszik ezt a küldetést. Nem úgy, mint mondjuk egy fintech szövetség, aki még megalakult itt egy fél-egy évvel ezelőtt, és mondjuk mi elküldtük egy 8 hónappal ezelőtt a csatlakozási kérelmünket, és semmiféle válasz nem érkezett, és valószínűleg nem vagyunk eléggé fintekek, igen. Valószínűleg nem személyes, mert másról is hallottam, aki így járt ezzel. Szóval ez fontos, és valóban nem elég, hogy az egyes szolgáltatók pusztán üzleti érdekből fejlesztik a különböző szolgáltatásokat, hanem kell egy egységes stratégia, és kell a pusztán üzleti érdekek fölött álló stratégiai és etikai gondolkodás ahhoz, hogy ez, ahogy rákérdeztél, edukációval fűszerezve tényleg jól tudjon előre menni.
Most viszonylag kevés időnk jutott erre a kutatásra, egyébként ez hozzáférhető valamilyen helyen, vagy valamit publikáltok ebből?
Igen, magának az EFISZ-nek a honlapján ennek egy kivonata az elérhető bárki számára, de ugye a tagoknak elérhető a teljes csomag, és egyébként mi biztatunk mindenki, aki úgy érzi, hogy ebbe a munkába szeretne részt venni, tehát szeretne ennek a hazai elektronikus fizetési ökoszisztémának a megújításán dolgozni, tehát mi nem szűkítjük a kört, ugye nálunk vannak bankok, lehetnek fintekek, de lehetnek olyan technológiai szereplők is, tagok, akik az értéklánc részét képviselik. Mi egy picit ezt az értéklánc alapú megközelítést fogjuk, hogy ehhez nagyon sok szereplők kell, hogy legyenek szolgáltatások, és így is épül az EFISZ tag. És hát ezért is végezzük ezeket a kutatásokat, de a kutatások mellett nagyon sok egyéb munka is folyik az EFISZ-en belül. Projekteken dolgozunk, olyan közös projekteken, ami segít ezen célok elérésében. Érdekes, hogy nagyon sokszor látszólag olyan tagok vannak, akik egymásnak konkurensei, de abban mégiscsak együtt egyetértünk, hogy a tortát az közösen kell előtte meg sütni, hiszen ugye az a cél, hogy készpénzről, tehát azt a fizetési forgalmat, ami ma még készpénzbe megy, azt tereljük az elektronikus szektorba, ez egy közös érdek, viszont ezzel növelhető a torta, és utána minden szereplő
aztán
egy
maga sokan, díszíti azt sok, a
így
közös
van,
tésztát.
Igen, utána igen. Mindenki hozzá, aztán majd ott versenyezhetünk megint egymással, igen. Csak először legyen miért versenyezni.
Nagyon szépen köszönöm, Veres Mihály volt itt a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Vezérigazgató, és természetesen Szupán Márton a PIK-től az érdekességek, az információk, és talán a kutatás rövidített változata is a fintech.hu-n. Jövő héten Fintech világa. Köszönöm szépen.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.